Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk, Máté evangéliumában a 9. fejezet 35. versétől a 38. versig a következőképpen. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, és amikor látta a sokosságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az állandóságnak nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ember biztonságban érezze magát. Az életünkben azok a dolgok, amelyek ismétlődnek, visszatérő elemek, azok biztonságérzetet adnak számunkra. Például az, ahogyan következnek az egyházi esztendőben a különböző ünnepek. Vagy ahogyan következik mondjuk egy iskolai tanév után a nyári szünet. Az egy biztonságérzetet ad, és örömmel mutatják a gyerekek, hogy éjjel következik. Biztonságérzetet kap, hogy nem tart végig a tanulásnak a nehéz időszaka. Egyszer letelik. De talán annak is megvan a jelentősége, hogy a nyári szünet után ismét kezdődik, és ismét egy rendszeresebb időszak kezdődik az életünkben. Az állandó időpontok hallatlanul fontosak például egy kisbabának az életében. Ő maga is már biztonságban érzi magát akkor, hogyha megvan az állandó időpont, az a 7 óra vagy 8 óra este, amikor fürdetik. És amikor tudja, hogy innentől kezdve már minden elcsendesedik körülötte. És következik az alvás időszaka. Szemmel láthatóan megszoktak zavarodni és nyugtalanná válnak akkor, hogyha mondjuk fürdetés után elfeledkezik mondjuk az apa erről, hogy most itt el kell csendesedni, és elkezd vele játszani és huncutkodni. Mert akkor magához tér megint, és ébrenléti állapotba kerül, és nem tud aztán úgy elaludni, ahogyan addig. Vagy például az óvodában is hallatlanul fontosak ezek az állandó időpontok, hogy ekkor van a reggeli, ekkor van az ebéd, ekkor van az ebéd utáni lefekvés. Ennek a rendszernek nagyon nagy jelentősége van az életünkben. Az iskolában is. A családban is nagyon fontosak ezek a rendek. Viszont azt is tudjuk, hogy egyre több családból hiányzik ez a rend. És azt tudjuk, hogy szoros összefüggés van a rend hiánya és a gyerekek izgágasága között. Nem mondom a hiperaktivitást, mert most mindenre rá szokták húzni azt, hogy hiperaktív, az egészen más, de az, hogy izgága egy gyerek, és kevésbé tud végig figyelni egy órán, bizony összefüggésben van azzal, hogyha nincsen megfelelő rend az életében, rendszertelenül alszik, és így tovább. Az egyházban is, ahogy már említettem, nagyon fontos az állandóság, az egyházi esztendőnek az eseményei, az, hogy van karácsony, az, hogy van húsvét, az, hogy most pünkösdre készülünk. És már beszéltem olyan hívő testvéreimmel, akik azt mondták, hogy már nagyon várják azt, hogy milyen újabb megértésben lesz részük pünkösddel kapcsolatban. Mert eddig megélt, nem tudom, 46 pünkösdöt, abból ott volt mondjuk majd 40-szer az istentiszteleten, És mindig valami újabbat értett meg. Mindig azt tapasztalta, hogy valami újabb mondani való, valami mélyebb tartalom jött elő benne, ami számára előrevívő volt. Biztonságérzetet ad. Mert tudom, hogy valamit kapok az életemmel kapcsolatban. Mert egy másik oldalról világítja meg számára az ige az életnek a dolgait. Sokat segít a változó világban ez az állandóság. A felnőtt ember számára is biztonságot ad. Hiszen mi minden változik? Változik az, hogy van-e munkája az embernek? Hol van a munkája az embernek? Változik a családi helyzete? Minden változik. Egyedül az állandóságot az adhatja, hogy az Istennel való kapcsolat stabil. Gyülekezeti szinten van meg az állandóság. Mert ez segít abban, hogy kilépjünk abból a világból egy kis időre, ami változik, ami múlik, és ami pusztul körülöttünk. Hadd mondjam azt, hogy kilépjünk egy picikét abból a világból, ami nem marad meg. És egy picikét beletekintsünk abba a világba, ami megmarad. Jézus azt látja, amikor jár az emberek között, hogy éppen ettől szenvednek az emberek, hogy tapasztalják az évek során, hogy nem marad meg a világ, a körülöttük lévő világ. Sőt, azt tapasztalják, hogy ők maguk is egyre több mindentől szenvednek, azt olvasuk, hogy elgyötörtek, elesettek, amit úgy lehet fordítani, hogy meggyötörtek, erőtlenek, nyúzottak, eldobottak, kivetettek. És akkor már érezzük, hogy nem változott. Nem változott a világ. Mi is ezt éljük át hétről hétre. Tehát látja Jézus, hogy az emberek a változás miatt, a negatív változások miatt egyre elkeseredettebbek. És ezért indul el feléjük, mert megszánja őket és gyógyít. A csodákat, amik ugye történnek az emberekkel, meg történnek körülöttünk is, általában tudományos szempontból mitoszoknak szokták tartani, mert ugye van egy ilyen elképzelés, hogy a tudományos törvények azok vas törvények, így mondják, hogy determinálják az eseményeket, tehát ott, ha törik, ha szakad, annak kell megtörténnie, amit a fizikai törvényszerűségek leírnak. Azonban nagyon érdekes, már az én tanulmányaim során mondta a fizika tanárom az osztálynak, pedig hát ez nem ma volt, hanem valamikor 1984-85 táján volt, amikor ilyesmiről tanultunk, hogy bizony most már a természettudomány azt állítja, hogy ezek a törvények nincsenek teljesen determinálva, azaz nem egészen biztos az, hogy mindig úgy történik, ahogy azt a törvényszerűségek diktálják. Nagy valószínűséggel úgy történik. Emlékszem arra, amikor kiszámoltuk, hogy hányszor kell leejteni egy görögdínyét ahhoz, hogy egyszer visszapattanjon. Mert a valószínűség számítás még ezt is képes kiszámítani. Persze akkor gyerekként nevettem az egészen, hogy mi az, hogy visszapattanjon a görögdínye. De ki lehet számolni a valószínűség számítás szerint, hogy valóban, hogy nem tudom, 3 milliószor, 3 milliódjára visszapattan. Mert nem determinálja egészen a fizika törvényszerűsége, mindig ugyanaz történik. És éppen ezért most azt mondják már a tudósok, hogy nem a csodát kell mitosznak tekinteni, hanem van természettudományos mitosz. A természettudományos mitosz az, hogy mindig az történik, amit a fizika törvényszerűségei mondanak. Vagyis ma tudományosan megfogalmazva a csoda nem valószínűtlen. Statisztikailag ritka, de nem lehetetlen esemény. Sőt, ugye arról beszél a tudomány ma már, hogy amit régen, ugye ez is egy mitosszá vált már, amit régen állítottak, hogy az anyag az állandó, az anyag az egyetlen valóság, hogy valójában nem is létezik. Hanem csak az apró, így fogalmaznak, hogy kötött energia. Kötött energia, ami úgy viselkedik, minthogyha tárgy lenne. És valójában, hogy mi ez a kötött energia, nem tudjuk, csak használjuk. Ugyanúgy, mint az elektromosság is, nem tudjuk, hogy micsoda, csak használjuk. Na most ennyi bevezető szerintem szükséges volt ahhoz, hogy értsük, hogy amikor a Biblia csodákról beszél, akkor nem valami lehetetlen, nem létező dolgokról szól, hanem pont arról szól, ami mindig megmarad. Az Isten országának a valóságáról. Jézus jön, és szaporítja a valószerűtlen, statisztikailag ritka dolgoknak a számát. Nem tartották valószínűnek nagyon sokan azt, hogy képesek lennének arra, hogy megváltozzanak. Ma is ezzel küzdünk, hogy nem vagyunk képesek arra, hogy megváltozzunk. Nem hisszük azt, hogy ez lehetséges. Nem tartjuk valószínűnek azt, hogy meggyógyuljunk, vagy nem tartjuk valószínűnek azt, hogy a betegséggel megbéküljünk, elfogadjuk azt. Nem tartjuk valószínűleg azt, hogy türelmet kapjunk mondjuk a házastársunk felé. Nagyon sok dolgot valószerűtlennek, mitosznak tartunk. És a valóságban pedig arról van szó, hogy Jézus szaporítja a nem szokványos dolgokat. Éppen az elveszett, éppen a reménytelen állapotot tekinti aratásra kész állapotnak. Nem tudom, hogy felfigyeltünk-e már valaha arra, hogy pont akkor mondja, hogy készen van a terület az aratása, az emberek készen vannak az evangélium elfogadására, amikor a leginkább elesettek. Amikor a leginkább úgy érzik, hogy őket kidobták. Őket nem becsülik. Ők ejtve vannak. A mai világ egy ilyen világ, ahol egyre többen fogják ezt tapasztalni. És pont ekkor válik alkalmassá az ember szíve arra, hogy aratásra kerüljön, hogy eljusson Isten szeretetébe. Mit kell tennünk? Azt kéri Jézus, hogy kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába, mert kevés a munkás. Ezt tudjuk, hogy így van. Tapasztaljuk. Kérjük, hogy küldjön munkásokat az aratásába, és hogyha nem hiszed, hogy küldi a munkásokat az aratásába, akkor van még egy lehetőség. Kérd, hogy küldjön el téged. Mert rád is szükség van. Olvasom a Biblia Társulatnak a legutóbbi kiadványát, amelynek egyik vezetője, Szebi Kimle püspök úr, és írják abban, hogy most ebben a forrongó helyzetben nagyon fontosnak tartják azt, hogy a krími tatároknak a nyelvére megjelentessék a Biblia fordítást, mert még nincsen. Ugye tudjuk, hogy 2000 nyelvre és nyelvjárásra van már. Krími tatároknak a nyelvére még nincsen. Ők úgy hirdetik, úgy viszik az evangéliumot, a munkásokat úgy küldik az aratásba, hogy készítik a Biblia fordítást. Vagy a déli csendes óceánon, a Salamon szigeteken, ahol 170 nyelv van. Most 15 nyelvre készítik a Biblia fordítást. A dél csendes óceániai Biblia társulat. Ez is egyfajta aratás. Óriási. De az is, amikor mi megyünk, és elhívjuk azt, akiről látjuk, hogy elesett. Akiről látjuk, hogy, hogy el van keseredve, akiről látjuk, hogy reménytelennek látja az életét, és elhívjuk a gyülekezetbe. Ez is munka. És lehet, hogy, hogy azt mondjuk, hogy na de hát, hiába hívom, úgysem jön. Nagyon sokszor megtörténik, hogy pont, amikor nem számítunk rá, mégis él a lehetőséggel, és megtalálja a megváltót, az aratás urát. Hadd zárjam ezzel a mondattal, amit Jézus mond, az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, te látod, hogy mi is elesettnek, elárvultnak, elkeseredettnek, kivetettnek érezzük magunkat. Úrunk, szükség van arra, hogy te megváltoztasd a mi életünket. Szükségünk van arra, hogy megtaláljuk az életünk értelmét. Kérünk téged, hogy te gyógyítsd a mi betegségeinket, és a mi erőtlenségeinket is. Amen.